Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1992. május 25-én sugárzott a Környezetvédelem közös érdek című összeállítását. A szerkesztő Láng Júlia.
Először budapesti lakosok véleményét hallhatják, majd körbejárunk néhány országot, hol milyen a polgárok környezetvédelmi tudata és a politikusok felelősségérzete a környezeti kérdésekben.
Németország keleti felén még mindig nyugati huncutságnak tartják a környezetvédelmet.
Bonni hivatalos vélemény szerint a riói konferenciától nem javulás, hanem a pusztítás megfékezését lehet várni.
Ausztriában törvény készül a trópusi fák importjának betiltásáról, a föld tüdejének nevezett sorvadó őserdők védelmében.
Franciaországban követelik, vegyék be az emberi jogok nyilatkozatába a szép és egészséges környezethez való jogot is.
Az Egyesült Államokban bírálják Bush elnököt, amiért nem hajlandó határidőre vállalni a széndioxid kibocsátás csökkentését.
Egyiptomban kampány már van, de pénz nincs a környezetvédelemre. Igényelnék az együttműködést a fejlett országokkal.
Oroszországban súlyos nemzeti katasztrófának tartják a környezet hihetetlen szennyezettségét, és sokat várnak a riói konferenciától.
Halljuk tehát először az utca népét Budapesten, hogy a megkérdezettek közül a nők kivétel nélkül fogékonyak a környezeti problémákra, a férfiak viszont kevésbé, azt tekintsük a véletlen művének. Budapesti munkatársunk Horváth Magdolna érdeklődött a belvárosi utcákon a járókelőktől.
Hát igen, érdekel a környezetvédelem, egyrészt azért, mert a belvárosban lakom, másrészt, mert kisgyerekem van. Politikus szempontjából azt hiszem, hogy nem csak ez a döntő kérdés, hogy környezetvédelmi programja van-e, persze sokat számít, de azt hiszem itt nagyon sok minden más megoldásra váró kérdés van ma Magyarországon.
Feltétlenül érdekel a környezetvédelem. Egész egyszerűen vannak olyan vegyszerek, amit nem tud az ember nélkülözni egy növényvédelem során, ugyanakkor pedig biztosan tudjuk, hogy ezek még pillanatilag nem környezetbarátok. Amennyiben olyan politikus indulna jövőben a választásokon, akik ezeket a környezetvédelmi szempontokat szem előtt tartja és célul tűzi ki, feltétlenül pártolnánk és mellette szavaznánk.
Természetesen hajlandó lennék lemondani a kényelemről a környezetvédelem miatt, és szívesen használnék olyan mosóport, ami esetleg nem szennyezi a környezetet. Hiányzik a reklámokból ez a szempont, hogy környezetvédő, de hogyha például egy olyan mosóport mutatnak be, amik nem környezetszennyező, akkor inkább azt választom. Hogyha az idő megengedi, akkor természetesen inkább villamosra járok, mint olyan autóval, ami szennyezi a környezetet. Végül is az emberiségnek a jövője múlik ezen, hogy mennyire szennyezzük a levegőt, és végül is saját magunkat pusztítjuk el. Például ahol dolgozom, itt is néha olyan erős a smog, meg a benzingőt, hogy ezt jóformán ki se tudjuk nyitni az ablakot, hogy szellőztessünk, és egész nap ezt a levegőt szívjuk.
Nem érdekel különösebben a környezetén, hát már nincs időm ilyesmire foglalkozni. Lágy a gépkocsi vezető vagyok.
Én a 9. kerületben lakom, és ott elég szennyezett a levegő, mert nagyon sok teherautó jár arrafelé, és itt a újságos boltban is nagyon egész nap nyitva van az ajtó, meg jön be a levegő, és nagyon lehet érezni az autóknak a illatát, úgyhogy elég kellemetlen, szűrni kellene az, hogy minél jobb legyen a levegő. Hát az elég fontos szempont, hogy valaki, aki mondjuk képviselt jelölt, hogy legyen környezetvédelmi programja, tehát hogy ezt ne hanyagolja el, úgyhogy biztos támogatnám, hogyha, mert ez nagyon fontos dolog, hogy tiszta legyen minden a levegő.
Hát valamennyire érdekel, de nem hiszem, hogy én ebben különösebben tudok foglalkozni. Az igazság, hogy én soha nem foglalkoztam ilyesmivel.
Csak a telekre járok ki autóval, itt a városban egyáltalán nem használom, és hát főleg azért arra gondolok, hogy négy gyerekem van, négy kisgyerek, hogy mire fölnőnek, akkor ha nem óvjuk a környezetet, akkor katasztrofális dolgok jönnek ki. Természetes, ha választás lesz, akkor ilyet részesítek előnybe.
A német egyesítés után fokozatosan kiderülő nézeteltérések, vélemény és szemlélet különbségek között előkelő helyen szerepel a környezet témája. A keleti térfélen még a szennyezéstől lepusztult vidékeken sem veszik komolyan ezt a gondot, feltehetően a még közvetlenebbű húsba vágó anyagi nehézségek munkanélküliség miatt. A hivatalos német politika viszont, mint köztudott, vezető szerepet játszik a világban azzal, hogy kiemelkedő fontosságot tulajdonít a környezet tisztaságának. Turzó Sándor jelenti Bonnból.
A nyugatnémetek mindent megtesznek a környezet védelméért, és kifejezetten rossz a lelki ismeretük, ha vétkeztek, vagy ha csak mások vétkességét látják. A felmérések viszont azt is tanúsítják, hogy a keletnémetek környezeti tunata korán sem ilyen fejlett. Sok volt NDK polgár nyugati huncutságnak, kapitalista humbugnak tekinti a környezetvédelmet csak úgy, mint mondjuk az egészséges táplálkozást. Arról pedig végképp hallani sem akarnak, hogy őket is felelősség terhelni az ökológiai egyensúlyért. De hát ennek is megvannak a maga gyökerei. Aki Szászországban Dresda, Lipcse vagy Chemnitz, a hajdani Karl Marx stadt felől közelít Csehország irányába, helyenként holdbéli tájon jár. Az élen járó NDK-beli és cseh ipar áldásos mellékhatása folytán sikerült egész erdőket megkopasztani, folyókat kénköves kanálissá változtatni. A hivatalos propaganda azonban azt szajkózta, hogy ad egy, környezeti szennyezés nincs, aki azt állítja, hogy van, a sötétben bujkáló rémhírterjesztő, ad kettő, viszont az tagadhatatlan, hogy sajnálatos állapotok azért vannak, mert oda-átról ez is begyűrűzik. És az emberek csodák csodájára elhitték ezt. Magam hallottam hasonló vélekedést. Ami az ENSZ júniusi riói környezeti konferenciáját illeti, ennek megítélésében persze nem a közvélemény az elsődleges tényező. Az utca embere ezzel kapcsolatban legfeljebb arra a gyanúra ragadtatja magát, hogy megint neki, a német adófizetőnek kell majd kinyitnia a pénztárcáját. Ebben persze van is némi igazság, nem ok nélkül morgolódnak a németek, hogy a szövetségi köztársaság úgymond a világ fejős tehene. A nemzetközi környezetvédelmi küzdelem kiadásai persze megint csak más-más visszhangot keltenek nyugaton és keleten. A nyugatnémetekben már tudatosult, hogy a fejlett ipari országokat súlyos felelősség terheli, nem is szólva arról, hogy a trópusi erdők megmentése az egész világ ökológiai egyensúlya érdekében szükséges. A keletnémeteknek, közvéleménykutatók tapasztalatai szerint, az egész dolog édes mindegy, miközük nekik a Bajkál-tóhoz vagy a brazil dzsungelhez. Ezért aztán az érdeklődés is megosztott. Csak hogy a nyugatiak sem sokat várnak Riótól, kivált kép, mert a hivatalosság sem éppen derülátó. Klaus Töpfer, szövetségi környezetvédelmi miniszter, akinek ugye hivatalból optimistának kellene lennie, épp a napokban nyilatkozta, hogy nem sok esélyt lát az értekezlet sikerére. Abban bízik mindazonáltal, hogy egyfajta környezetpolitikai enyhülés nyitánya lehet az értekezlet, egy olyan folyamaté, amelynek során fel lehet tartóztatni a föld környezetének további rombolását. A miniszter óvatos, nem beszél javulásról, csupán a romlás, az enyészet, a pusztítás és a pusztulás megfékezéséről. Alig ha valószínű azonban, többször megítélése szerint, hogy sikerül majd kötelező érvényű szabályokat kidolgozni és elfogadtatni Rióban, akár csak a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. A miniszter hangosan panaszolta, hogy több nagy ország, például az Egyesült Államok vagy Kína elzárkózott a dolog elől. Az a helyzet pedig, ami a környezeti politikát a hajdani Szovjetunió utódállamaiban jellemzi, nem nevezhető másnak, csak katasztrofálisnak. Mindenből kitetszik, hogy a szkepszis uralkodik Bonnban, még olyanok körében is, akiknek igazán tudniuk kell, hogy a 24. órában vagyunk. Turzó Sándort hallották Bonnból.
A környezetvédelmi szempontok, amelyek szükségképpen hosszabb távú érdekeket vesznek figyelembe, A legtöbbször a közvetlen gazdasági érdekekkel, az ipari lobbival ütköznek. Mert ahhoz, hogy kifejlődjön bennünk a rák, mégiscsak jó néhány esztendő kell. Addigra meg, mire az óceánokban a nélkülözhetetlen planktonok tömegesen kipusztulnak, és a sarki jég olvadásával a megemelkedett tengerek elárasztják a partvidékeket, több évtized is eltelik. A széndioxid kibocsátó ipar viszont az idei év végén is nyereséggel akar zárni. A választás előtt álló politikus még az idén nyerni akar, tehát nem engedheti meg magának a gyárak bezáratását, a munkanélküliség növekedését. A környezetvédelem kontra ipar problémája Ausztriában is jól ismert. Nárai Vilmos.
Ausztriában a közvélemény egyre érzékenyebb a környezetvédelmi témákra. Általánosságban azt lehet mondani, hogy főleg a fiatalabb korosztályt komolyan foglalkoztatják a környezeti ártalmakból és az ipari társadalomból eredő veszélyek, bár ez a félelem a hivatalos politika szintjén az ipari és vállalati érdekcsoportok lobbizása miatt gyakran nem jelenhet meg. A parlamentben jelenlévő zöld párt a féle vészjelzőként működik, bár legtöbb kezdeményezésük elakad a nagypártok ellenállásán, sokszor tudják mozgósítani a népesség jelentős részét egy-egy témában, vagy pedig publicitást adnak helyi polgári kezdeményezéseknek. Vegyünk például egy egész konkrétan a riói konferenciához kapcsolódó esetet. Asztria bútor és papíripar a sok fát használ fel, és ezért komoly mennyiséget importál a trópusi vidékekről is. Köztudomású, hogy emiatt például az Amazonas vidékén írtják az őserdőket, és nem telepítenek új fákat, amivel a környezetvédők állítása szerint visszafordíthatatlan károkat okoznak több tekintetben is. Nos, ha minden igaz, akkor lehetséges, hogy Ausztriában még a riói értekezlet előtt törvény készül a trópusi fák importjának megtiltásáról. Ebben a témában már egyetért a négy parlamenti párt közül három, és csak az iparosokat képviselő néppártot kellene még meggyőzni. Pedig valószínű, hogy az importstop miatt Ausztriának a kereskedelem liberalizásáért felelős nemzetközi szervezettel, a GATT-tal is nehézségei támadnak majd. Mint ahogy a nehézségei voltak Ausztriának az európai közösséggel folytatott tranzitvita során is. Az osztrák kormány azt akarta elérni, hogy a Brenneren, az alpesi térséget átszelő legrövidebb autópályán csökkenjen a teherforgalom, és ezzel a lakosság zajterhelése, valamint a levegő szennyezettsége. Az osztrák közlekedési miniszterrel, aki mellesleg a mostanáló elnökválasztáson a szociáldemokraták jelöltje is, szemben állt az egész közös piaci ipari lobby. Sokszor úgy nézett ki, hogy a közösségbe való bejutásra áhítozó Ausztria nem szabhat ilyen kemény feltételeket. Aztán mégis sikerült az ügyet rendezni, és ennek eredményeképp a következő 12 évben a létrejött egyezmény értelmében mintegy 60%-kal csökkenhet a légszennyezés, és jelentős forgalom tevődik majd át vasútra. Azért nem szeretném nagyon dicsérni az osztrákokat, hiszen például ők is ludasak abban, hogy a környező kelet-európai országok ilyen szempontból erősen elmaradottak. Hiába nem helyezték ugyanis soha üzembe a mindeddig egyetlen osztrák atomerőművet, ha Csehszlovákiában, néhány kilométerre innen, jó néhány csernobili típusú reaktor üzemel, és az ezekben termelt áramból Ausztria is importál. S hiába tették kötelezővé Európában itt először a katalizátort az új gépkocsik számára, ha a szomszédos Szlovákia hőerőművei okádják a füstöt, és Ausztria egy vasat sem ad a fejlesztésükre. S hiába álltak el az osztrákok a hatalmas társadalmi tiltakozás hatására a hamburgi vízerőmű építésétől, ha most Hannes András jótékony közreműködése nyomán felépülhet a bősi monstrum. Igaz, néhány kilométerrel lejjebb a Dunán. A mindennapi életben azonban erősen érezhető a mentalitásbeli különbség a szomszédországokhoz, vagy pedig akár a néhány évvel ezelőtti Ausztriához képest is. Itt már az aprócska gyerekek is azt szajkozzák, hogy a mosópor pusztítja a halakat, és hogy a papírt és a használt elemeket külön kell választani a háztartási szeméttől. Meg hogy inkább üveges tejet kell venni, mert a dobozosban lévő műanyag nehezen használható fel újra. Mindazonáltal az osztrák átlagpolgár semmi pénzért nem mondana le bálványként imádott autójáról, és bármiféle kísérlet arra, hogy mondjuk a villamos népszerűsítsék a gépkocsival szemben hasztalan maradt. Mint ahogy hasztalan maradnak a felhívások is, amelyek azt, hogy a legnagyobb nemzeti kincsének, az alpeseknek a megmentésére hívnak föl. Hiszen azt éppen a tömeges síturizmus teszi tönkre. Csak hát az ország főleg ebből él, és saját jólétüket még az osztrákok sem teszik kockára a környezetvédelemért. Nárai Vilmos, Szabad Európa Rádió, Bécs.
Franciaországnak az a híre, leginkább egyébként a német közvéleményben, hogy latinos a rendetlenséggel hanyagolja a környezeti kérdéseket. Ám bár a párizsi polgár csak ugyan könnyedén szemetel az utcán, ezt teszi sajnos a budapesti is, Azért a francia törvényhozás sok mindent tett már, a közvélemény pedig sokat fejlődött, mint Járfás Ágnestől hallhatjuk.
A francia környezetvédelmi minisztérium adatai szerint 1973-tól az idei évig a felére sikerült csökkenteni a savszennyezésben bűnös kén-dioxid kibocsátást a nagyvárosokban és az ipari körzetekben. Franciaország vállalja, hogy ezt az elkövetkező 15 év során újabb 50%-kal, a nitrogén-dioxidét pedig 30%-kal redukálja. Ami az üvegházhatást okozó szén-dioxid szennyezést illeti, az elmúlt évtizedben ennek már negyedét sikerült visszaszorítania. A többek közt sprékben és hűtőgépek működtetésére használt freonok gyártását és forgalmazását már is csökkentette, és 1997-re teljesen le fogja állítani. Franciaország nem exportálja rádióaktív hulladékait. Ellenkezőleg más országok sugárveszélyes melléktermékeinek a tisztítását is vállalja. Mivel nagy fontosságot tulajdonít annak, hogy a harmadik világ fejlődő ipara környezetvédő legyen, Németországgal karöltve Franciaország kezdeményezte és érte el a planetáris környezetvédelmi alap létrehozását. A csatlakozó országok mindegyikének 30 millió frankkal, azaz 5,5 millió dollárral kell részt vállalnia. Franciaország ennek 30-szorosát, nem kevesebb, mint 900 millió frankot ígért meg, és ennek első harmadát már folyósította is. Az alap hatékonyságát azonban hátráltatja a pontos célkitűzések, határidők és a kényszerítő erejű rendelkezések hiánya. A riói csúcskonferenciától éppen azt reméli, hogy mindezeket írásba fekteti. A francia környezetvédelem felelőseinek az is meggyőződésük, hogy a déli országok joggal tartanak igényt a fejlett technológiákra. 1989. júliusában ebben a szellemben alakult meg a Szahara és a Száhel Obszervatóriuma, mely az észak, kelet és nyugat-afrikai országokban pusztító szárazságot és a sivatag terjedését hivatott vizsgálni és orvosolni műholdak segítségével. A frankofon afrikai országok részesülnek előnyben olyan, jobbára magánkezdeményezésű akciókban, mint a fatelepítés, a kúthálózat kiépítése, az öntözéses földművelés alapjainak átadása, valamint állatorvosok képzése. A francia állampolgárok környezetvédelmi tudata az elmúlt évtized alatt ugrásszerűen megnőtt. Valaha csak azok voltak érzékenyek a környezeti ártalmakra, akik vegyi kombinátok vagy atomreaktorok közelében éltek. Ma már a mindennapi élet természetes, észrevétlen gesztusává vált a papír, az üveg, a fáradt olaj és az egyéb háztartási hulladékok rendszerezése. Az új környezetvédelmi miniszterasszony, Ségolène Royal, most az önkormányzatok és a vállalatok megregulázására fekteti a hangsúlyt. Amit az egyes ember tudatosan tesz immár, tegye azt a közösség is. Nem csak a vizet szennyező vállalatokat sújtja bírsággal, hanem minden községet, melynek határában szemétlerakat iktelenkedik. A zajártalmak elleni küzdelem mutatkozik a legbonyolultabbnak. Egyelőre a polgárok gondja marad az ablakok, a falak szigetelése, amit az állam azzal igyekszik előmozdítani, hogy az erre fordított összeg levonható a jövedelemadóból. Büntetni azonban csak a bömbölő motorosokat fogják, a repülőtereket nem. Egyre másra szaporodnak a helyi társulások, a tájat elcsúfító villanyvezetékek felállításának, az autóutak kiépítésének megakadályozására. A francia elektromos művek ezentúl kéretnek elföldelni vezetékeiket. Ugyanilyen erőjel szereltettek le 10 000 otromba hirdető táblát 30 megyében. A számtalan új társulás egyike a Környezetvédelem nem ismer határokat nevű, a Riót előkészítő párizsi konferencián aláírásokat gyűjt arra, hogy vezessék be az emberi jogok nyilatkozatába a szép és egészséges környezethez való jogot is. Járfás Ágnes beszélt Párizsból.
Nagyszabású pénz átutalás a gazdag országokat pumpoló harmadik világ számára, avagy a bolygó jövőjének alárendelése, áldozatul dobása a rövid távú gazdasági értekek oltárán. Így merül fel Amerikában a riói kérdés, miszerint megszülethetik-e egyáltalán egy érdemleges környezetvédelmi megállapodás a világországai között. Heller Gábor.
A Föld csúcs találkozónak keresztelt Rio de Janeiroban rendezendő esemény itt az Egyesült Államokban fontos belpolitikai kérdés lett, mivel konzervatív politikusok George Bush-sal az élen sok kivetnivalót találnak az előirányzott intézkedésekben. A riói földcsúcs során többek között egy olyan egyezményt terjesztenek majd elő, miszerint az iparilag fejlett országok korlátozzák a káros hatású széndioxid kibocsátást, melyek elsősorban a kőolaj és a szén ipari felhasználásából erednek. Az Egyesült Államok a világ széndioxid kibocsátásának 23%-áért felelős. Ezért perdöntő, hajlandó-e tartani magát ahhoz a javaslathoz, hogy a kibocsátás szintjét az ezredfordulóra, az 1990-es szintre szorítsák vissza. A Bush kormány néhány héttel ezelőtt kijelentette, szükségtelen, hogy az Egyesült Államok hivatalosan kötelezze magát az ozonréteget veszélyeztető gázok kibocsátásának a korlátozására, mivel itt már jelenleg is érvényben vannak az azok csökkentését előirányzó rendelkezések. Azt azonban hivatalosan is elismerik, hogy ez még mindig elmarad a Rio de Janeiroban aláírandó célkitűzés mögött. A környezetvédők legprominensebb politikai szószólója, Al Gore, Tennessee állam demokrata párti szenátora, nemrég arra szólított fel, hogy az Egyesült Államok vesse alatba erkölcsi tekintélyét, gazdasági és politikai erejét, hogy a haladást a környezetvédelem terén elősegítsék. Megfigyelők rámutatnak, hogy habozásával az Egyesült Államok eljátsza erkölcsi alapját ahhoz, hogy a jövőben a harmadik világ országait a már élvényben lévő rendelkezések betartására kötelezze. Május 12-én Bush elnök végre bejelentette, hajlandó elmenni Rióba, ahol rajta kívül még 100 ország államfője is jelen lesz. A habozás a húzavona mögött nagyon is kézzelfogható politikai és gazdasági motivációk húzódnak meg. Az Egyesült Államokban immár második éve tart a gazdasági recesszió. A mai technológiák mellett az ipari termelés emelkedésének szükségszerű velejárója a kőolaj és a szén fokozott használata. Annak radikális korlátozása pedig a gazdaság fellendülését gátolhatja. Ezen túlmenően a fejlődő országok azt követelik, hozzanak létre egy úgynevezett zöld alapítványt is, melybe évente több mint 70 milliárd dollárt fizetnének az iparilag fejlett országok a harmadik világ környezetvédelmének elősegítésére. Ez természetesen újabb terhető volna az amerikai adófizetőkre. A Wall Street Journal egyik cikke az egész riói eseményt egy nagyszabású pénzátutalásnak bélyegezte, melynek során a harmadik világ ismét meg akarja pumpolni a nyugatot. Sokan azt is felhozzák, hogy egy ilyenfajta eseményen rendszerint nem születik kézzelfogható eredmény. A csúcs találkozót várhatólag 9000 kiküldött látogatja majd, és az előterjesztett indítványok közül csak az egyiknek terjedelme 800 nyomtatott oldalra rúg. Miért van szükségünk még egy nemzetközi ceremóniára, ahol az államfők aláírnak egy hangzatos elvi nyilatkozatot, melynek fő értéke, hogy ki lehet a falra akasztani, kérdik sokan. Nem így a New York Times, a Washington Post és sok más napi és heti lap és televízió állomás liberális kommentátora. Bolygón kívülje nem lehet rövidtávú politikai, gazdasági meggondolások áldozata, mondják. Azt is gyakran felemlegetik, különösen a jelenlegi választási évben, hogy George Bush annak idején magát a környezetvédelem elnökének nyilvánította, és itt az ideje, hogy magához ragadja a kezdeményezést. Az amerikaiak, mint sok más társadalmi kérdésben, ebben is két lovat akarnak egyszerre megülni. Az újságcikkek, könyvek, filmek megtették hatásukat, kialakult a konszenzus, hogy a természetre, bolygónk ekológiai egyensúlyára vigyázni kell. Ezzel szemben egy amerikai sem szereti, ha korlátozzák abban, hány autója legyen, és azt mikor és mennyit vezesse. Otthonát nyáron légkondicionálja, télen jól fűtse, az ételt hűtőszekrényben tartsa, viszkijét jéggel igya. És egyáltalán, a jövőben is élvezze az energiaigényes iparágak termékeit. Heller Gábort hallották New Yorkból.
A fejlődő országoknak egészen mások a gondjaik. Demográfiai robbanás, sivatagosodás, hagyományos szegénység, és az a fajta érzéketlenség a környezet iránt, amelyről Habasi Magda beszél Kairóból.
Egyiptom esetében a Nílus vize az életet jelenti. A szélsőségesen száraz, sivatagi övezetben a folyóvize teremtette meg az élet feltételeit. Ennek ellenére vizét erősen szennyezik. Az egyiptomi földműves 5000 éve szinte változatlanul él. Számára a mai napig természetes, hogy a hulladékot, az elhult állatok tetemeit a folyó vizébe szórja, megfertőzve ezzel az egész vízfolyamot. A fárók idején is létező betegség a bilharzia, melynek okozója a folyóvizekben élősködő féreg, egész falvak lakosságát fertőzi meg, éppen ezért még napjainkban is. Több helyen a települési önkormányzat vezeti a szennyvizet az ivóvízforrást jelentő folyóba. Kairó a világ egyik legerősebben szennyezett levegőjű városa. A légszennyeződés okozója a túlnépesedés, a környezetvédelmi szempontokat figyelembe nem vévő ipartelepítés, és és a több mint 1 millió jármű. Kampányszerűen ugyan foglalkoznak az ártalmak csökkentésének lehetőségeivel, de a kormányt foglalkoztató problémák a robbanásszerűen növekedő lakosság szükségleteinek kielégítésére szinte az összes anyagi lehetőséget felemésztik. Ugyancsak a tudatlanság az oka a zöld területek beépítésének, a fák kivágásának. Törvényekkel és intenzív propagandával kellene e társadalmi tudatlanságon változtatni. A gyárakat adminisztratív intézkedésekkel kellene kötelezni a környezetvédelemre. A fejlődő országokban problémát jelent a szennyezettség kontrollálása is. Nem mindenütt adottak a műszerek. Szükségszerű az együttműködés a fejlett országokkal ezen a téren is. A napokban tartották meg az arab országok első környezetvédelmi kongresszusát Kairóban. Megtárgyalták a térséget érintő problémákat, így szó volt az elsivatagosodásról, az ózonréteg felszakadásából eredő károkról, a parti vizek védelméről és az ajártalom csökkentéséről. A kongresszus hangsúlyozta a gazdasági fejlesztés és a környezetvédelem programjának szükségszerű összekapcsolását. Az arab országok részére a következő feladatokat emelte ki a kongresszus. A természeti és történelmi kincsek védelme, a legkevésbé szennyező technológiák kiválasztása, a mérgező hulladékanyagok szakszerű tárolása, az arab környezetvédelmi rendszer kiépítése a nemzetközi szervezetekkel együttműködve, a környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő város- és ipartelepítés. 2 éve megalakult Egyiptomban a Zöldek Pártja, mely az első a Közel-Keleten. Működését a főtitkár nyilatkozata szerint csak jogerős bírói ítélet meghozatala után engedélyezték. Tevékenysége korlátozott a szűkös anyagi lehetőségek miatt. A fejlődő országokban lassan változik a szemlélet a környezetvédelmet illetően. Csak nemzetközi összefogással lehet jelentős haladást elérni ezen a téren. Habasi Magdonát hallották Kairóból.
A szemléletváltozás szükségessége és az anyagi eszközök hiánya nem csak a harmadik világnak nevezett fejlődő országokra jellemző, hanem a volt második világra, azon belül elsősorban a volt Szovjetunió térségére is. Oroszországban, ahol a vizek 90%-a szennyezett, és a környezet állapota minden szempontból katasztrofális, sokat várnak a riói konferenciától. Alekszandr Kuzmin jelentkezik Moszkvából.
Ma Oroszországban a természeti környezet állapotáról, mint az egyik legsúlyosabb nemzeti katasztrofáról beszélnek. Súlyosan szennyezett folyók, mérgezett talaj, elpusztult és tovább pusztuló erdők, kihaló állatvilág, és mind ennek következtében komolyan veszélyeztetett lakosság, mindez része a mai Oroszországnak. Erről tanúskodnak a nemrégen közzétett adatok is. Tavaly a környezetvédelmi célokról csak 8 milliárd rubelt fordítottak. A szakértők becslési szerint azonban 200 milliárd se lenne elég a kijelölt feladatok megoldására. Az ország felszíni vízkészletének folyójának 90%-a szennyezett. A termőföld egyharmadán erózió pusztít. Az ősztalajkincs 30%-án savasodás, szikesedés tapasztalható. A környezetszennyezés mértéke itt olyan, hogy egyenes összefüggés mutatható ki a lakosság egészségi állapota és a természeti pusztítás között. Az ukrajnai Csernobilban 1986-ban történt atomerőmű baleset következtében Oroszországban több ezer ember 1 millió hektárnyi terület szenvedett különböző sugárfertőzést. Ma Oroszországban több mint 5 millió ember él az úgynevezett veszélyzónában. Orosz, ukrán és belorusz illetékesek új drámai adatokat hoztak nyilvánosságra a csernobili katasztrófa egészségügyi következményéről. A születési és növekedési rendellenességek több területen 180-230%-kal nőttek, míg a komoly immunproblémákkal küzdő gyerekek száma 3-szorosára emelkedett. Vannak azonban derülátó jelzések is. Az idén Oroszországban új környezetvédelmi törvény lépett életbe, amely egészen új alapokra helyezi a környezet megmentésére irányuló munkát. Moszkvában azt hangsúlyozzák, hogy a katasztrófa elkerülhető, de ez a munka az egész nemzet összefogását, a szorosabb nemzetközi együttműködést igényli. És ebben óriási jelentősége lesz az ENSZ júniusban rendezendő környezetvédelmi világkonferenciájának. Alekszandr Kuzmin, Szabad Európa Rádió, Moszkva.
A Szabad Európa Rádió 1992. május 25-én sugárzott műsorát hallották. Szerkesztette Láng Júlia. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.